Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemben Mérő Mátyás, és mai vendégünk Árja Dév Dász, polgári nevén Lakatos Attila, aki a Krisna-völgyi Tehenészet, pontosabban Tehénvédelmi Központ vezetője. És arról beszélgetünk, hogy hogy is van ez az állattartás a Krisna-tudatban, mi a viszonyunk az állatokhoz, és hogy tudjuk ezt összeegyeztetni az erőszakmentességgel. Erről beszélgetünk ma Árja Dév Prabhuval. Mindjárt kezdeném is, hogy egy kicsit mondj magadról pár szót, csak hogy kerültél ide a Krisna-völgybe, hogy kerültél kapcsolatba a tehenekkel, egy pár szót, így személyes bemutatkozásképpen.
Góranga, nagyon szép napot kívánok mindenkinek, kedves hallgatóink, köszönöm szépen a meghívást. Csak röviden, hogy hogyan kerültem ide, egyes vidékre, vagy az állatok és természet közeli környezetbe. Én Egerből származom, és ott hát közel 10 évig végeztem misszionárisi szolgálatot, könyvek terjesztése, prédikálás, ezekbe a dolgokba, és akkor, amikor családot alapítottunk, feleségemmel megszületett az első kislányunk, akkor lelki tanítóstanú tanácsára leköltöztünk, akkor ugye Krisna-völgybe, vidékre, ugye itt van iskola, óvoda, ami a gyerekeknek, ami a jövőt el szeretnénk volna képzelni a gyerekeinknek. És akkor azóta itt megszületett a másik gyerekünk is, most mind a ketten iskolába járnak, és én időközben akkor megkértek, hogy a Tehénvédelmi Központba teljesítenék-e szolgálatot, és akkor elvállaltam, mondtam, hogy ez nem tudom, hogy igazából mit jelent, tehát nagy kihívás volt számomra, de közel 10, ott is már közel, hát igazából 9 éve, hogy akkor ott vagyok, és átképeztem magam, elmentem iskolába, aranykalász és gazda szakot elvégeztem, és akkor próbálom mai napig is úgy fejleszteni ennek a témába a tudásomat, vagy gyakorlatomat, és akkor itt érünk.
Köszönöm szépen. Ugye talán tudják a hallgatók, pláne aki régebben hallgatja a Góranga műsorait, hogy mi vegetáriánusok vagyunk, tehát mi nagyon fontosnak tartjuk az erőszakmentességet, szanszkritul az ahimszát, és mi lehetőleg semmilyen élőlénynek nem szeretünk, nem akarunk fájdalmat okozni, arról nem is beszél, hogy nem öljük meg őket. Tehát ez egy nagyon fontos elv. Ugye ennek a hátterében van egyfajta megértés. Ugye az, hogy tulajdonképpen, szóval mi a viszonyunk ezekhez az élőlényekhez?
Igazából mi mint élőlények. Tehát nekünk egy olyan tudás van a birtokunkban, hogy nekünk, tehát nekünk látnunk kell, hogy minden más élőlény bármilyen testben van, akkor az nekünk igazából ugyanolyan egyenrangú velünk, csak más testekben vannak. Ugye van az evolúció, van ez a transzcendentális evolúció, nem a másik fajta evolúció.
Nem a Darwin.
A transzcendentális evolúció, hogy az élőlény az ugyanúgy fejlődik, csak ugye hogy a lélekvándorlás, ugye a lélek az megy testről testre, és akkor mindig egy magasabb testbe, magasabb rendű, magasabb értelmi szintű testbe vándorol, akkor ez az evolúció, a transzcendentális evolúció ugye működik. Tehát mi a korábbi életünkben ugyanúgy, hogy ez a 4.800.000 fajta életformán, 8.400.000 fajta létformán mind keresztül mentünk valószínűleg, és hogyha most itt vagyunk ebbe az emberi testbe, akkor mi szerencsések vagyunk, nekünk van egy értelmünk, ugye Isten Krisna adott nekünk egy értelmet, hogy megértsük, hogy minden élőlény a testvérünk, a barátunk.
Igen. Na, most akkor itt megmondom, az is adja az apropóját ennek a műsornak, hogy időnként kritika éri a krisnásokat olyan oldalról, főleg vegán oldalról, tehát akik semmilyen állati terméket még tejet sem fogyasztanak, hogy mi nem vagyunk eléggé jók, hogy így mondjam röviden. Tehát mi viszont úgy gondolom, hogy mi a védikus tanításokat követjük, és ugye a hagyományos védikus ajánlott életformában benne van a tehénvédelem, sőt egy központi helyet foglal el, és a tehénvédelemnek része az is, hogy a tehenek tejét fogyasztjuk, természetesen felajánljuk Istennek, hiszen mint tudjuk, Krisna az ugye eredetileg tehénpásztor, tehát ugye ő maga is ennek a tehénvédelemnek a részese, és hát mint örök személy, ezért örökösen a tehénpásztorsága is fennáll. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy ez a helyes, de itt van egy pár részletkérdés, amire így rámennék, hogy tehát ugye az állatok tartásában hogyan valósul meg ez az erőszakmentesség? Milyen elveket tartanak szem előtt a tehenészek, amikor hát ugye a teheneket tartják, az ökrökkel ugye művelik a földet, hiszen az ökröknek meg ez a természetes kötelessége, hogy dolgozzanak a földeken. Tehát hogyan csináljuk ezt?
Ez egy nagyon fontos dolog, hogy hogyan tekintjük őket. Az ökrök, ők képviselik a dharmát, a ökör az képviseli a vallást, a vallásnak a megszemélyesítője. Ezért mi ebbe a hangulatba bánunk velük, és ugye nekik az a dharmájuk, hogy ő, mint az apa, hogy gondoskodik a gyermekéről. Ezért ő segít megtermelni nekünk a gabonát. És ugye úgyis, ugye ezek a személyek, nekik a testük, a létük, tehát ő nekik erre van teremtve. Tehát nagyon szépen bánunk velük, megtanítjuk minden, szinte egy-egy szóval meg tudunk nekik mondani.
Milyen nyelven értenek az ökrök?
Hát ki van találva egy ilyen félig szanszkrit és félig saját nyelv, például mondjuk, hogy kiri-kiri-kiri, akkor azt jelenti, hogy hátra, és akkor jön hátra, akkor csak kicsit kell mozdítani, vagy pedig váma, vagy pedig gacsa, az azt jelenti, hogy indulás, váma jobbra, akkor daksi balra, tehát ezek a vezényszavak is.
És ezek szanszkrit szavak.
Igen, szanszkrit, és szanszkrit, tehát valamelyiknek van valóság.
Tényleges
szanszkrit szó, de valamelyiket már csak úgy mi találtuk ki, és leegyszerűsítettük, igen. De igen. Az a lényeg, hogy nekik az a, ugye, mint egy apa, akkor ellátja a gyermekét, tehát fenntartja, tehát segít megtermelni gabonát. És hogyha ő mondjuk őt azért, mert hogy mondjuk lenne egy ilyen szent, tehát olyan fajta szentimentális érzelmünk, hogy nem dolgozunk velük, mert hogy hát az erőszak, hogy ő nekik fájdalmat okozunk, vagy nehézséget, de akkor viszont akkor csak utána egy idő után azt gondolnánk, hogy őket csak tartani kell, és akkor mi használnak, és akkor utána csak levágnánk őket, vagy mit akarnak?
Hát gondolom, hogy semmiképpen nem vágnánk le őket. Hát igen, hogy egyszer az a dharmájuk, tehát igen, az a rendeltetése ennek a testformának, tehát hogy dolgozni a mezőn, akkor az nekik jó.
Igen, tehát minden élőlényt a dharmája szerint kell lefoglalni. Akkor ott a tehén az anyánk, aki tejjel táplálja a gyermekét, és a tehén egy olyan fajta szeretetet ad nem csak a borjának, még az embereknek is, hogy sokkal több tejet tud adni. Tehát sokkal több tejet ad, mint amennyi elég a borjának.
Mm-hmm. Igen.
Tehát a borja is jól lakik, és akkor ugye mi is. És igazából a tehéntej, tehát azért igazából, tehát nekünk azért igazából kultúra, mert ugye vegetáriánusok vagyunk, és egyetlen egy olyan táplálék, állati eredetű táplálék számunkra, ami táplálja a finomat szövetet, a vallásosságnak a kifejlődését segíti.
Tehát. Igen, azt hiszem valahol azt igen. is írják a szentírások, hogy a tej az folyékony vallás.
Igen, igen. Tehát azt mondják, hogy az a tej az nem csak hogy a legjobb minőségű táplálék, hanem ez igazi nektár.
Igen. Tehát akkor ugye a Krisna hívők fogyasztanak tejet. Minden Krisna hívő fogyaszt tejet?
Persze, természetesen fogyasztunk tejet.
Igen, na de hát én mondjuk személy szerint én törekszem arra, hogy csak erőszakmentes tejet fogyasszak. Most a boltba levő tej az milyen?
Hát igen, ez egy komoly dilema számunkra, mert hogy ott van a bolti tej, és nem tudjuk igazából hogyan van azt feldolgozva, hogyan van az elvéve a tehéntől.
És mi történik a tehénnel?
És mi történik a tehénnel is, hogy meddig, tehát hogy meddig, amíg ad tejet, addig tartjuk, és akkor utána már, amikor nem ad tejet, vagy amikor ki van használva, akkor utána mi történik vele. Igazából írja, van egy szentírásunk, a Manu Samhita, és akkor igazából írja, hogy az a tej, ami erőszakosan van elvéve a tehéntől, akkor abban a tejben olyan méreganyagok keletkeznek, ami igazából méreg a testnek, tehát ami igazából problémát okoz, tehát betegséget okoz az emberi testnek, az emberi életnek.
Akkor lehet, hogy a vegánok azért ellenzik nagyon szenvedésen sokszor a tejfogyasztást, mert ők ilyen tapasztalatuk van, hogy a bolti tejtől betegek lesznek, vagy nem bírják megemészteni, és akkor lehet, hogy ez van a hátterében, mert a bolti tejet erőszakkal veszik el a tehenektől, akiket ráadásul 5-6 éves korukban meg is ölnek.
Igen, igen, lehet, és nézzük meg a világon, mennyi laktózérzékeny személy van, ugye ez népbetegség régen, amíg kisebb farmközösségek voltak, vagy
otthon a háznál
volt a tej. Nézzük meg, nem volt ilyen, hogy laktózérzékeny, nem volt ilyen, hogy gluténérzékenyek az emberek. Tehát megnézhetjük, mitől van most az a sok betegség. Valószínű. Aztán a másik a feldolgozás, ott ugye eltartósítják, homogénezik, és mindenfajta szűrőkön, dolgokon mennek keresztül ez az értékes tápanyag. Tehát teljesen megváltozik. Az eredmény, ami a fogyasztásából kellene kapnunk, az lehet, hogy teljesen a visszájára fordul.
Itt Krisznabőrben ugye van egy tejnészet, egy gyönyörű palotával. Csak zárójelben megemlítem, hogyha vendéget hozok először, aki először jár Krisznabőrbe, én mindig először a tehenészetbe viszem, hogy lássam, hogy kell bánni rendesen a tehenekkel, és csak utána a templomba. És ez mindig megteszi a hatását, mert látva ezt a gyönyörű palotát, el se tudják már képzelni, hogy milyen lehet a templom, ha a tehénistáló így néz ki. Na mindegy, jó, és akkor ebben a tehenészetben most hány tehén meg ökör van?
És jelen pillanatban 50 fős a csorda. Ennek körülbelül a fele-fele tehén, fele ökör. Hát 25 ökör van, 27 ökör van, 23 tehén.
És miért fontos nekünk, hogy egyáltalán legyen tehenészet?
Nagyon fontos, hogy tudjuk gyakorolni az ahimsa elvét, tehát az erőszakmentesség elvét, mert hogyha...
De mondjuk, ha nem lennének tehenek, akkor nem követünk el erőszakot ellenük, igaz? De akkor mégis... Szóval valami több is van ebben, nem?
Hát igen, de hát ugye, hogyha nézzük, hogy a saját életünkben, hogy, tehát hogy nincsenek tehenek, de ugye azért tartanak teheneket a nagy gazdaság, hogy akkor mi ki tudják szolgálni az igényeinket, és ugye úgy megvennénk a boltból, akkor mi ugyanúgy erőszakot követünk el, hogy...
Igen, mert hát támogatom azt a rendszert,
de akkor így nem kis munkával létrehoztuk a saját tehénvédelmi központunkat, ami egyedülálló az országban, és akkor így, oké, akkor már így támogatjuk a saját rendszerünket, amit tudjuk, hogy hogyan dolgozzuk fel a tejet, hogyan tartjuk a tehenet. Ugye itt nagyon tudatos tehéntartás van, évente 5-5 szaporítunk, és meg is van, hogy milyen fajták, hogyha ugye egy tehén itt megszületik, vagy hogyha úgy gondoljuk, hogy mondjuk veszünk valahonnan egy fajtát, behozunk, akkor azt tudjuk, hogy az 20 év minimum. Tehát amíg természetesen el nem halálozik, tehát addig tartjuk, és megteszünk mindent, hogy ő jól érezze magát, hogy szépen legyen tartva, betegségektől megóvjuk, jó füvet, tápanyagot kapjon.
Igen, én csak itt közbevetném, hogy ugye a jelenlegi globális klímakatasztrófa idejét éljük, és ugye az egyik tényezője ennek a klímakatasztrófának az a metán, amit az a sok-sok millió szarvasmarral kibocsát a levegőbe, akiket egyébként hát inkább ne beszéljünk róla, milyen célból tartanak, szóval nem védett állatok. És az is hozzátartozik ehhez, hogy ugye itten mi a teheneket, mint barátainkat, vagy mint szent állatot tiszteljük, de ugye hát ez a metán, amit kibocsátanának, ugye ez egy nagyon-nagyon káros dolog a légkörbe. Csak ugye azt felejtik el az újságok, meg az internetes folyóiratok hozzátenni, hogy azok a tehenek, amelyek ezt a sok metánt kibocsátják, ami egy erős üvegházhatású gáz, sokkal erősebb üvegházhatása van, mint a széndioxidnak, hogy ezeket a tejeket nem ám fűvel etetik, természetes táplálékukkal, hanem szójával, meg egyéb ilyen magas fehérje tartalmú abrakkal, aminek ugye egyetlen célja van, hogy minél előbb meghízzanak, és utána ki lehessen végezni őket. Tehát tulajdonképpen ez az egész klímakatasztrófának ez az eleme is összefügg az ember mohóságával és az erőszakkal. Így van ez?
Igen, valószínű, hogy ez, tehát ez így van, tehát a saját csapdánkba esünk. Tehát amikor az ember ugye vágja maga alatt a fát.
Igen.
Tehát, hogy nézzük meg, hogy mi a, tehát, hogy miért, tehát, hogy a darmájuk szerint vannak lefoglalva, tehát ez szerint, hogy nem a darmájuk szerint vannak lefoglalva.
Igen.
Ezek az állatok, tehát igazából ki akarjuk használni ezeket az adta lehetőségünket, ezt az adta jó lehetőségünket, hogy hát a tehén és a tehéntartás arra lenne, hogy mi egy istentudatos, krisnatudatos társadalmat tudjunk élni, és tudjunk fejlődni a lelki életbe. Nem pedig, hogy belebonyolódni, és még több bűnt elkövetni, még több erőszakot. Tehát ennek sajnos ezek a hátulütői.
Hát ezután a szomorú téma után hallgassunk egy kis zenét. Zene után folytatjuk, ez a Góranga, az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemben Mérő Mátyás, és mai vendégünk Árja Dév Dász, polgári nevén Lakatos Attila, aki a Krisna-völgyi Tehenészet, pontosabban Tehénvédelmi Központnak a vezetője. Most arról beszélgetünk, hogy miért is tartanak tehenet a krisnások, illetve most már egy kicsit konkrétabban, hogy milyen gyakorlati szabályokat vagy szempontokat érdemes figyelembe venni a napi gondozásban, tehát ugye az állatok napi gondozásában?
Nagyon fontos a szadona az állatoknál is.
Igen?
Persze.
Magyarázzuk meg a hallgatóknak, ugye a szadona az a vallás gyakorlat napi menetét jelenti.
Igen, szadona a rendszeresség és egy odafigyelés. És igazából ez a rendszeresség ez náluk is nagyon fontos, és ők nagyon érzékenyek. Tehát nagyon a hangulatra nagyon érzékenyek. Elsősorban csak megjegyezném, hogy ugyanúgy, ahogy A nálunk a templomban mindig szól Srila Prabhupádnak a bhajanja, az éneke, a tehenészetben is ugyanígy mindig szól.
Ugyan? Csak a hallgatók kedvére, akik nem tudnák, Srila Prabhupád az a lelki tanítómester, aki a Krisna tudatot Indiából elhozta nyugatra, és hát azon kívül csodálatos leckéket is tartott, még énekel, nagyon szép zenéket is csinált, egyfajta zenei kultúrát is hozott.
Igen, tehát ugyanúgy, mint a templomban, tehát szinte a hangulat az egy
templomi hangulat. Igen.
Akkor a tehénpásztorok minden reggel elkezdik, kimennek 5 órakor, felkeltik a teheneket, előkészülnek, elkezdik fejni a fejős teheneket, vagyis hát először is ugye a borjakat ráengedik az anyukájukra, ők elfogyasszák a reggeljüket, utána akkor kifejik a teheneket, és kitisztítják az istálót, közben a tejet akkor átviszik a templom imádathoz, a templomi konyhára, akkor ott már várják a tejet fél reggel, fél 8-kor, akkor utána kihajtják a teheneket a karámokba, ott isznak, amennyi szükséges nekik, és akkor utána mennek ki a legelőre a tehenek. Addig legelnek, amíg csak tudunk az időjárásnak megfelelően, hogyha már leesik a hó, akkor már bent kapnak száraz takarmányt, de amíg csak tudnak, hogy kimennek, hogy egészségesek legyenek, valamennyire friss füvet legyenek, mozogjanak, ott legyenek a legelőn, nem is annyira piszkosak, amikor kint van a tehén, kint legel, akkor ugye lefekszik, pihennek, de a fű az mindig tisztítja a hátul a lábukat, a trágyától megtisztítja őket, hát igazából ez egy természetes, ez a természetnek a rendszere. Uh-huh. Hát aztán persze, hogyha bejön a tél, a hó, fagy, akkor bent kapnak száraz takarmányt, lucernát, azért tehát kell a fehérjében gazdag táplálék nekik, abrakasz, gabonából áll, árpa, rozs, púza.
De csak a tejelők kapják, ugye?
Tejelők kapnak, meg az idősek, akik már. Mert ugye külön tartjuk, van külön nyugdíjas karámunk, van külön, akik dolgozók, azok is külön vannak, és egy külön osztály, külön csapat, egy ilyen kis társadalom.
Igen.
Akkor vannak a tehenek, ugye a nők, a gyerekek, azok is ugye külön jár nekik a gondoskodás. Aha. Tehát igazából egy ilyen kis mini társadalmi szinten mindenkinek a saját, hát úgy saját magának megfelelően gondoskodnak róla. Persze mindenki megkapja azt a maximális gondoskodást, amit igényel.
Mi van nyár, amikor nagyon meleg van? Hogyan lehet védeni őket a nagy meleg ellen? Hát
telepítünk erdősávokat, vagy pedig fákat telepítünk a legelőkre, és akkor ott tudnak derelni, be tudnak húzódni az árnyékba. De ugye főleg kint vannak, akkor gondoskodnunk a vízellátásról, hogyha kint vannak, akkor is viszünk oda ki itatókat. És hát a nyári időszak, hogyha nagyon kemény nyári időszak, akkor még a tejnek is kevesebb tejet adnak.
Érdekes, azt hinné az ember, hogy nyáron akkor
bőségesen. Az a kellemes hűvös, a tavaszi, őszi időszakokban adnak a legtöbb
tejet. Az a legjobb.
Igen, abban érzik a legjobban magukat. Abban annak a legtöbb tejet.
Értem. Nos, ilyesmi, hogy ilyen állatorvosi felügyelet, ez azt hiszem, hogy kötelező is, nem?
Igen. Van állatorvosunk, aki jár hozzánk, és akkor meg beadják. Vannak ezek az állami követelmények, TBC-oltás, akkor vannak ezek a különböző tehénbetegségek, leukózis, brucellózis, ezek, amiket évente nézni kell. Ezek is felüthetik a fejüket, de ez nem egy ilyen mi méretű tehenészeteknél van probléma belőle, de általában, tehát ez kötelező, tehát ezeket el kell végezni, akkor elvégezzük.
És úgy tudom, hogy olyan szerencsénk van, hogy a mi állatorvosunk is szintén Krisna hívő.
Igen.
Tehát
igen,
ő biztos nem fogja vágóidra küldeni egy nátha miatt a tehenet.
Igen, tehát a szerencsénk, hogy igazából 2 állatorvosunk van, ebben egy állami állatorvos, meg aki a Krisna hívő barátunk, ő.
Vámaladép.
Igen, Vámaladép Prabhu. Ő, aki Fejér megyébe végez szolgálatot, de mindig hetente
átjön, igen.
És akkor segít nekünk mindenben.
Igen. Ezt megint csak a hallgatók kedvéért mondom el, hogy jó néhány évvel ezelőtt, amikor az állatvédelmi törvényt hozta az akkori parlament, akkor sikerült belevetetni hát hogy is mondjam, a szakrális állattartást, tehát a vallási célú állattartást a törvénybe, ami azt jelenti, hogy a mi teheneink törvény által is védve vannak, és ez egy nagyon fontos dolog, mert sajnos a külvilágban hát általában az állatbetegségekre egy megoldást szoktak javasolni, de ezt mi nem helyeseljük. Nem is mondom, hogy mi az. Eddig elég sokat beszéltünk a tehenekről, de az ökrökről egy kicsit kevesebbet. Tehát persze, mert mindenkinek a tejen, meg a sajton jár az esze, meg a joghurton, és az ökröktől ilyet nem kaphatunk, de hát tőlük meg kaphatunk munkát, nagyon értékes munkát. Mit csinálnak az ökreink a mezőkön, és hogyan tanítjuk be őket erre a szolgálatra?
Hát ugye korábban említettük, az ökörnek a munkája mennyire fontos, ő mint egy apa akkor úgy segít nekünk, segíti a fiát akkor így átvezetni ezeken a nehézségeken, táplálja. És ugye már itt vannak ezek a szent állatok, akkor ugye le kell nekünk foglalni őket, és ugye vannak különböző dolgok, ami, tehát hogy be kell tanítanunk, akkor beszéltünk ezekről a vezényszavakról, ezeket megtanítjuk nekik, és fontos, hogy hát ez a fajta, tehát van a Bos Taurus fajta tehénfajta,
szarvasmarha,
amit mi használunk, tehát nem a Bos Indicus, tehát az ázsiai fajtákat, az a zebu, mert ugye azok nem, tehát van nekünk is egy zebu, de ő nem tud aklimatizálódni.
Erre a klímára,
tehát nem tud szőrt növeszteni télen, tehát a szarvasmarha, tehát az európai szarvasmarhával foglalkozunk, és hogy ővel tudjunk foglalkozni, ugye vannak bizonyos követelmények, ugye, tehát hogy muszáj, tehát bikákat nem tudunk betanítani. Azért se hormonok túl termelődnek. A bikák azon nem tudjuk, egyszer csak elborul az agya, vagy egy folyató nőstényt megérzi a szagát, tehát nem tudunk velük dolgozni.
Ezért tudjuk kontrollálni.
Nem lehet kontrollálni. Ezért muszáj, tehát kell az orkarika, és kell az, hogy mi ököket csináljunk belőlük.
Kivartanítani.
De viszont akkor meg kell találnunk a legahimszább, vagy a legfájdalommentesebb módját, és akkor így létezik. Tehát miután le van választva a bikaborjú az anyjától, kb. 3 hónapos koráig, tehát addig szoptatjuk, amíg csak lehet. De az 3 hónapos kor ott a határ, ott még úgy nem nagyon vannak kifejlődve, tehát ott nincsen, és akkor a porc, mondjuk az orrába porc teljesen puha, akkor ott lehet használni, és akkor ott, hogyha ott berakjuk az orkarikát, akkor az olyan, mint hogyha egy
piercinget csinálnak.
Egy csecsemőnek, vagy egy pár hónapos kisgyereknek beszúrja, adnak egy fülbeolót, tehát teljesen puha a porc, igazából nincs fájdalom. És ott el is tudjuk végezni a bordéziós fogóval, ez a bordéziós fogó, az a leg
ez egy vértelen
operáció, vértelen módszer, akkor ott a hele vezetéket, akkor csak ott 3 másodpercig, akkor csak így elszorítjuk, és akkor onnantól kezdve nem termelődik tovább. Tehát onnantól kezdve igazából bikából ökör lesz, de tehát teljesen erőszakmentes dolog. Tehát úgy nem nagyon, tehát úgy nincsen. Tehát nem kell beavatkozás.
És miért kell a karika?
Az orkarika nagyon fontos, mert ezek ilyen 6-800 kilós állatokról beszélünk, hogyha kifejlődnek. Most az van, hogy egy borjú is, akkor megszületik egy olyan 50 kiló, 55 kiló.
Aztán.
45 és 55, 40 és 50 kiló, 40 és 50 kiló mondjuk. Amikor már olyan egy hónapos lesz, akkor már, tehát annyira gyorsan fejlődik, olyan 60-70 kiló. És amikor kimegyünk a borjakkal sétáltatni, mondjuk van egy ilyen kötőféket rakunk rá, ami ugye nem orkarika, csak így, mint a lovakon a kötőfék, akkor egy ilyen 80-100 kilós embert, azt így a legelőni simán végül.
Hát én emlékszem, figyelj csak, amikor a Csandi volt 5 napos.
Igen.
Akkor megvicceltek a tehenészek, és ott kezembe nyomták a kötelet, hogy sétáltasd meg, hát 5 napos, hát ez újszület. Hát úgy megfuttatott, alig bírtam lépést tartani vele. Tehát ezek nagyon komoly,
igen,
komoly. Ez a zerge,
akkor
ezzel a karikával tudjuk őt kontrollálni.
Igen, tehát igazából a hajtószár, amivel a későbbiekben Tehát mi, mint a lovaknál is, tehát ugye amivel irányítjuk, az át van dugva a karikán, és amikor már ugye be van tanítva ezekre a szavakra, akkor már csak ilyen kis mozdulatokat kell neki adni, tehát hogy mint egy ilyen
jelzést.
Egy kis jelzést, egy kicsit csak, de meg se kell rántani, és akkor ugye arra megy. De hogyha esetleg történik majd bármi történhet, tehát igazából ezek állatok, tehát megvadul, bármi történhet, aztán ritka ilyen eset, vagy ha neki mennek egymásnak, vagy bármi van, akkor mindig van egy fogáspont, ez az orrkarika. Tehát mi mindig van egy fogáspont. Például mi vendégeket vezetünk, és akkor itt egy szezonban 1500-2000 vendéget is viszünk ilyen ökrösszekerekkel. Bármi történik, tehát bármi van, akkor igazából nem tudnánk megvédeni a magunkat, vagy vendégeinket. Egyfajta támadástól, vagy egyfajta megvadulástól. Tehát most megindul a szekér, akkor még mindig azon... És van úgy, hogy azon keresztül se, tehát igazából... Tehát
valószínűleg... Ez csökkenti a kockázatot, igen, de nem nullázza le.
Igen. Tehát mondjuk, hogyha bikákat tartanánk, lenne egy orrkarika, tehát hogy lehet, hogy akkor se, tehát egy bikát még nem tudnánk még az orrkarikán keresztül se megfogni.
És mennyi ideig tart, amíg egy ilyen ökröt betanítunk ezekre az egyszerű munkákra?
Hát körülbelül egy ilyen fél éves korától, és olyan 5-6 éves korára már teljesen kifejlett munkás, tehát teljes 100%-ban dolgozó munkás.
Több évig tart a kiképzés.
Igazából igen, több évig, tehát ez egy lassú folyamat, tehát folyamatosan szoktatva van az erőléti munkához, tehát nem az van, hogy...
Ja, a fizikailag, értem, tehát fizikailag, amíg ő megérti, hogy mit kell a vezényszavakat,
az is egy jó pár év, tehát igazából... Igen, tehát tehát igazából ez egy
jó sok munkát.
Tehát azt mondom, hogy a 4 éves korukra már úgy azért hogy értenek, de még mindig nem tudjuk 100%-osan használni, tehát nem hogy megerőltessék magukat. Tehát,
igen, az
de úgy egy pár év.
De mitől mi mondjuk egy szinakaszálást azt már tudnak csinálni.
Hát igen, és akkor igen.
A szántás az gondolom az nagyobb fizikai.
Szántás az a legnagyobb fizikai munka.
Igen. Fegyében őket is be kell osztani.
Igen.
Jó, hát akkor hallgassunk mégis még egy kis zenét. Prayers and ashes at the river's edge, drifting side by side. Sunrises over new hotels, sages close their eyes.
My heart flows like the river to the sea.
Zene után folytatjuk. Ez itt a Góranga, az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dánsz, polgári nevemben Mérő Mátyás, és mai vendégünk Árja Dév Dánsz, polgári nevén Lakatos Attila, aki a Krisna-völgyi Tehenészet Tehénvédelmi Központ vezetője. És most ott tartunk, hogy próbálunk beszélni arról, hogy hogyan foglaljuk le a teheneket és az ökröket Isten szolgálatában, mert ugye ez is egy nagyon fontos tényező, hogy ők azáltal, hogy itt szolgálnak, azáltal egy lelki fejlődést érnek el, és talán következő életükben akár emberként is megszülethetnek itt Krisna völgyben. de arról is beszélünk, hogy akkor kik azok a személyek, akik őket körülveszik, akik őket gondozzák. Tehát, hogy tudom én, mondjuk valaki bejön itten Somogyvámoson a főkapun, és azt mondja, hogy tehenész szeretne lenni, akkor mit mondunk neki?
Szeretettel várunk.
Szóval bárkit felveszünk ide tehenésznek?
Hát igazából, tehát bárki megpróbálhatja. Nagyon sok önkéntes jelentkezik, és tényleg sokan is jönnek, és főleg a nyári szezonban jönnek, akiknek van más főállások, és akkor lejönnek, hívnak, hogy szeretnék jönni egy hétre, egy hónapra, három hónapra. Tehát igazából nagyon, nagyon sok mindenkit vonz ez a fajta szolgált, ez a fajta munka. és én, hogyha 100-150 személlyel azért nem találkoztam volna tenészetben, akkor keveset mondok, amióta itt vagyok, ez a 8, ez most lesz a 9. éve. Tehát, hogy igazából nagyon érdeklődnek az emberek. Nagyon ez a természetközeli, még az állatközeli munka nagyon sok mindenkit vonz. Aztán a másik oldala, hogy vannak ugye itt is különböző szezonok, télen ugye nincs világítás, hideg van, ugyanúgy dolgozunk velük, mondjuk akkor, tehát az alapellátáson mindig kell gondoskodni, esznek, tehát trágyájukat el kell szállítanunk, isznak. Az már úgy egy kicsit keményebb dolog. A nyáron akkor ugye kint tudunk lenni, jó idő van, szabadság, csak kint menjünk a földeken, begyűjtjük a szénát, tehát nagyon sokan jönnek akkor, és mindenki vágyik vissza. De igazából egy hosszú távra, aki úgy elhatározta, hogy tehenész marad, az úgy nagyon ritka. Tehát tehenész találunk.
Ez egy nagy elkötelezés.
Tehát nagyon ritka, tehát tehenész találunk. Egyszer lelki tanítomestermem, Sirasi Ramszfányi Marázs azt mondta, hogy egy tehenésznek az értéke az annyi, mint hogyha ő neki a súlya aranyba. Tehát, hogy mondjuk én most vagyok 95 kiló, akkor vagy az egyik tehenészem mondjuk 80 kiló, 85 kiló, akkor ő neki tiszta arany, ő neki annyi az értéke, mint a tiszta annyi kiló aranynak az értéke.
Igen.
Tehát ez nagyon nagy elkötelezettség, igazából ez egy misszió is. Tehát a tehenészeink tényleg, hogy amellett, hogy gyakorolják a lelki életet, akkor azt is ugye feláldozzák, hogy akkor utána bemegy a templomba reggel, a reggeli program, és akkor meg mások akkor ott a jó melegbe éneklik a Szent Úr Szent nevét, akkor ő azt az áldozatot végzi, akkor feláll, és akkor kimegy hóba, fagyba, kimegy, megfejje a teheneket, tehát beküldeti a konyhára, utána visszajön, mondjuk utána folytatódik tovább a templom imád, akkor folytatja, utána akkor este megint kimegy, tehát hogy igazából egy nagy áldozattal járó élet.
De hát úgy tűnik, hogy azért van egy kemény mag, aki azért nem fluktuálódik.
Igen, van egy kemény mag, és nagyon nyitottak vagyunk, tehát igazából mindenkit szívesen látunk. Tehát van, aki csatlakozik is, most Budapestről most csatlakozott hozzánk idén egy nagyon kedves személy, és ő is most tehenész. Most éppen most a Sira Prabhupád könyvosztóval.
Igen, nincs itt most éppen, igen. Igen, nagyon lelkes.
Attila nagyon lelkes, és akkor megtanult fejni, és ez szíve vágya, ezt csinálja. Uh-huh. Tehát úgy...
Igen, hát tulajdonképpen meg kell kóstolni, igen, és akkor igen, tudja eldönteni az ember, igen, ez most igen, neki való, igen, vagy nem. Az igen, összes lemondással együtt is egy nagyon szép dolog. Igen, na jó, hát akkor most beszéltünk eddig a szép, nagy termető telnekről és ökrökről. Most még így befejező gondolatképpen, csak azért, hogy megválaszoljuk az esetleges érkező kérdéseket, beszéljünk egy nagyon pici kis háziállatról, a méhről. Ugye Krisnavölgynek van méhészete is, és bár a méhészet az nem a tehenészethez tartozik, de azért megkérdeznélek, hogy tulajdonképpen a méheknek mi a funkciója itten Krisnavölgyben?
Igen, nagyon szerencsések vagyunk, hogy foglalkozhatunk méhekkel, és van, aki nálunk, aki csinálja erre szakosodott, és akkor csinálja a méhészetet.
Miért fontos a méhek? Miért fontos a méhek?
Nagyon fontos. Tehát igazából a mezőgazdászoknak, tehát méhek nélkül igazából, tehát teljesen kiegészítik. A mezőgazdászok és a méhek azok igazából együtt dolgoznak a közös céljért. Az, hogy beporozzák a növényeket, és beporozzák a gyümölcsfákat, ugye a gabonák, meg igazából, amikor mi tehát méhek sincsenek mezőgazdaság nélkül, úgymond. Hát
nyilván, mert azt teszik, amit találnak.
Igen, mert nekünk vannak vetésforgóink, ahol különböző méheket vetünk, akkor ott van benne facília. Van tehát minden évben vetünk csak 2-3 hektár facíliát.
Zöld. Ez méhlegelő.
Igen, méhlegelő, de viszont zöld rágya is. Tehát, hogy kettős célú. Egyik az, hogy a méheink tudják gyűjteni a virágport, és ugye tudják belőle mézet csinálni, másik meg, hogy a szántóföldekben elég mennyiségű humusz legyen, és akkor ugye különböző tehát tudjuk javítani a talajt, különböző tápanyagokat tudjunk bevinni. Tehát igazából ez a kettő dolog, kettő ágazat nincsen, párhuzamban vagy nincsen egymásra.
Most vannak, akik azt mondják, hogy ez a méheken tett erőszak, hogyha méheket tartunk. Mi a véleményed erről?
Hát, hogyha erőszakosan tartják, akkor ha teljesen ki akarjuk használni, akkor aláírom, hogy az, de igazából, hogyha természet ugyanúgy, mint a tehéntartás, tehát ő nekik a természetük szerint bánunk, akkor egyáltalán nem gondolom, mert a méhek ugye ők szorgosak, tehát ő neki csak az, hogy termeljük a méhet, túlcsordul a kaptár, ők is ugye ellátják a közösséget, ellátják az embereket ebből a nektárral. Aztán persze, hogyha elveszük tőlük az összeset, akkor ugye őnek is nincsen meg az a táplálék. De van úgy, hogy mert ők is ezt teszik. Akkor a bizonyos
inséges időszakban... Igen, szóval is marad is el.
Igen, de igazából, tehát én úgy tudom, tehát én nem dolgozok a mészetben, de ahogy beszélek a mészekkel, úgy tudom, hogy el se veszük tőlük azt, hogyha már nem tudnak többet termelni, el se veszük. És a másik meg, hogy télen meg etetve vannak, és ugyanúgy vannak gondozva ezek az atkásodása, tehát hogy a betegségek vannak nekik gyógyítva, tehát igazából egy
kölcsönös egymás szoktartságban.
Igen, tehát egy szépen vannak gondozva.
Igen, igen. És hogy mennyi, de a mézfogyasztás Magyarországon úgy tudom, hogy relatív nem rossz, de itt Krisznavölgyben mennyi a mézfogyasztás, tehát akik itt élnek, mennyi mézet esznek?
Én úgy tudom, tehát igazából a közösség, tehát eleve az, hogy ez a tehát nem olyan fehér cukor ellenes, de igazából az van, hogy tehát általában azok a személyek, akik itt élnek, általában hogy az életükben jobban fogyasszák a mézet, mint a cukrot.
Fehér cukrot,
és szerencsére hozzá is tudunk jutni a Krisznavölgyi mézhez.
Hát úgy tudom, hogy még az itteni magasabb fogyasztás mellett is többszöröse termelődik, mint amit el tudtok fogyasztani, tehát ez még eladásra is.
Én hosszú évek óta én csak, tehát a teát, vagy különböző, tehát amikor édesítünk, akkor mézet használom.
Sokkal egészséges.
Tehát most igen, tehát sokkal jobb is a közérzet, jobban érezzük magunkat.
Jó, nagyon szépen köszönöm ezt az értékes beszélgetést Árja Dév Prabhunak.
Köszönöm szépen.
Polgárnevén Lagatos Attilának, és köszönöm szépen a hallgatók figyelmét. Góranga!
Góranga!
The chaos and the barren trees. Maybe I am blind. Crowds of people falling to their knees. Is this place divine?
Hey Krishna, hey Yadav,
Krishna to wake the love of God. May come for Krishna to wake the love of God. May come for Krishna for true liberation. May come for Krishna for sweet sensation. May come for Krishna to release anxiety. May come for Krishna to support humanity. May come for Krishna to reach my pleasure. May pleasure, may pleasure to reach my pleasure. Krishna Govinda Gopala, Krishna Govinda Govinda Gopala, Krishna Murali Manohare Nandalala, Krishna Murali Manohare.